számon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oroszországnak újra kell terveznie a pókháló hadművelet következtében az Ukrajna elleni támadásokat, írja a Financial Times brit újság alapján a Union ukrán hírügynökség. Az orosz repülőterek elleni támadások rontottak Moszkva megtorlási képességein, a csapásokban a nagy hatótávolságú repülőgépek mintegy 20%-a sérült vagy semmisült meg a cikk szerint. A példátlan támadás után a Kercsi híd pilléreiben is károkat tudott tenni robbantással Ukrajna. A brit kormány bejelentette, hogy 2026 áprilisáig 100 000 drónt küldenek az ukrán hadsereg számára, idézi a Reuters hírügynökséget a hvg.hu portál. A döntés mintegy 10-szeres növekedést jelent az eddigi vállalásokhoz képest, és része annak a szélesebb körű 4,5 milliárd fontos, mintegy 2000 milliárd forintos támogatási csomagnak, amelyet a Szigetország Kijev rendelkezésére bocsát. Épülhet a reptéri gyorsasút, valamint az új kargó repülőtér, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton arról számolt be, mindkét beruházás koncessziós formában valósulhat meg, előbbi 1 milliárd, utóbbi 400 millió és 1 milliárd euró közötti értékben. Hozzátette, a pályázatokat fél éven belül kiírják. Azt is közölte, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsasút másik végállomása a nyugati pályaudvaron lenne. A beruházás a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsasutat. Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítástechnikai részlegét a Siemens Energy, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Így az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Szijjártó Péter azt mondta, a Siemens áthidaló megoldásként döntött a székhely áthelyezéséről, miután így az előző berlini kormány engedélyének hiányában a magyar hatóságok dönthetnek a felhasználásról. Az első negyed évben 0,2%-kal csökkent a magyar gazdaság teljesítménye éves összevetésben. A Központi Statisztikai Hivatal részletes jelentése megegyezik az előzetesen kiadott becsléssel. Az adatok alapján az ipar és az építőipar visszaesett, a beruházások tovább csökkentek. A Portfólió gazdasági portál azt írta, az ipari termelés a gyenge exportkereslet miatt teljesített rosszul az első negyed évben. Az előző negyed évhez képest 2,1%-os visszaesést mutat a szektor, vagyis a negyedik egymást követő negyed évben látható zsugorodás. Csak lassú gazdasági bővülése számít Magyarországon a következő években az OECD, a szervezet strukturális reformokat szorgalmaz az érdemi növekedéshez. A gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet előrejelzés alapján idén 0,9, jövőre 2,4%-os GDP bővülés valószínű, a növekedés motorját a reálbérek emelkedésével az élénkülő lakossági fogyasztás adhatja. A főpolgármester szerint vissza kell szerezni a főváros pénzét a kormánytól, ki kell állni a városért és véget kell vetni a Budapest ellenes politikának. Karácsony Gergely megerősítette, első figyelmeztetésként pénteken 10 percre leáll a közösségi közlekedés a fővárosban. Azt is közölte, ülésezett a likviditási munkacsoport, amelynek feladata, hogy áttekintse az összes számlát. A Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője átvilágítaná a főváros költségvetését 2019-ig visszamenőleg. Szentkirályi Alexandra erről a főpolgármester által kezdeményezett egyeztetés után beszélt. Az Axiom 4 nemzetközi űrmisszió legkorábban június 10-én, helyi idő szerint 8 óra 22 perckor, azaz közép-európai idő szerint 14 óra 22 perckor indulhat el a floridai Kennedy űrközpontból a nemzetközi űrállomásra, Kapu Tibor magyar kutató űrhajóssal a fedélzetén, hangzott el a küldetésről tartott tájékoztatón. A legénység tagjainak részvételével lezajlott eseményen Kapu Tibor elmondta, elképesztő megtiszteltetésnek tartja, hogy a magyarokat képviselheti a világűrben. A Balaton vízhőmérséklete ma már átlagosan 1,7 fokkal magasabb, mint 2000-ben, és a változás üteme folyamatosan gyorsul a Hurrem Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tanulmánya szerint. Az utóbbi 3 évtizedben a Balaton vize 3-szor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben, a vízben fellépő hőhullámok pedig gyakoribbá és intenzívebbé váltak. A klímaváltozás nem csak a vízmelegedést hozta el, megbillenhet az évszakos ciklusokra épülő ökoszisztéma, nő az oxigénhiányos időszakok és az algavirágzások kockázata, és megjelennek a melegkedvelő inváziós növényfajok is. Végül az időjárásról. Derült az ég, többnyire kevés fántyol és gomoly felhővel, legfeljebb az északkeleti ország részben fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. A szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A csúcshőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között felelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kis kocka, cérnametélt és lebencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a mi csiga tésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápadt tojásból a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a házi asszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, és sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám. Utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva tészta készítésre. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászánni, amíg nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametértnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. Bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat én mindig 1 kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgy, hogy 1 kiló B55-ös liszthez én 1,5 kiló rétes lisztet is teszek. Eleinte csak 1/4 literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha 2-vel teszek, az ugye majdnem 1/2 kiló. Tehát most már 1/2 kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük, persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tészta gyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egy állagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvelt tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, a jobbkezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már két kézzel gyúrni, mikor már szinte teljesen összeáll. Na most, hogyha még mindig van a tál aljába egy kis morzsalékola, valami, amit nem tudok már hozzágyúrni, na akkor szoktam egy kevés vizet önteni abba az edénybe, amiben a tojásokat felvertem, úgymond kimosom vele, és akkor azt a kis vizet még beleöntöm. Annyi vizet elbír ez a tészta, és még a tálba úgy nagyjából simára gyúrom, utána átteszem a nyújtótáblára, és ott gyúrom még egy darabig, utána egy tállal letakarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan átgyúrom, egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársonyt, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát, hát hogy haladjon is a tészta nyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6, egymás után elnyújtom az egyes fokozaton, aztán a hármason, és így tovább. És ha cérnametértet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának. Legvékonyabbra a cérnametértet nyújtjuk, legvastagabbra a lebencset, vagy még vastagabbra szoktam a spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most, ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra, de érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy az ne történjen, meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél, amikor már 5-ös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végig rakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikkadtabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van, vagy 2 vagy 3 féle metélt vágóm, akkor van kiskockavágó, szélesebb metélt vágó, meg maga a gépen is van 2 féle fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tésztacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan 1 fél centi szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ez főleg akkor kell már megcsinálni, a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tuti, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametért. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük az egészet.
Nézd rám, tudom, hogy akarod, de a félelmet visszahúz. Ez a remegő tisztán, ezer éve keresi a társát, felmegetlen ez a kút. Mi van vele? Mondd el nekem, mi az, amire vágynál? Mi lesz a vár? Nem lesz kivár, te engem sose láttál. Spekulatív ez a szív, ez az érzelem. Visszaszívom a slukkot és elteszem holnapra. Valakinek elteszem minden, ami szép és minden, ami nem. Minden, ami jó, fisből látszik most ködösen. Az én vagyok, akarod, elégetem. Ott állok, hol majd nyílik a menny kapuja. A sírom mellett, orgon a fa mellette. Törött szárnyú madár, mely mindig, mindig rád talál. Ott várnak, ahol a gazdagok kérnek a szegényektől békességet. Leszek az a törött szárnyú madár, aki mindig, mindig rád talál.
Ma már szívesen fogyasztunk különböző olasz tészta ételeket, és Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan íze az üzlet bevásárolt meg ezt a... Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele, ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani, és piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok
ez. Túl sok nedves anyagot adtunk hozzá.
Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meg hagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most már utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csináljuk, akkor nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Meg nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet akkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. Cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol Ludgégének is használják, a cérnamettéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabóggallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszeltésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még ha gyorsan készítette, és nem volt cérnamettélt, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel. Akkor ebből készül az eperlevél tészta, ehhez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van, a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem, akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk, ebből lesz a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. akkor ebből készül a vastagabbra nyújtott bor, a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszál tészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrt tészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabb a nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödört tészta, ezzel most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. A csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csuszatészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. És hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, hogy abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor kis kocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
Hogyan és kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltarthatóak
legyenek? Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírral kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászonból vart zsákokba tárolták, főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nylon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is. Tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan doboz kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt. Tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy metéltésztát, azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra, és hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. És amikor, persze, amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor, amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát, azt lehet kavargatva, vagy a nagy kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, cérna metélt, azt mindig csak egy sorral szoktam.
Azokkal óvatosabban kell bennünk.
A kiskocka készítés nálunk sok kiskocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbe ez mindig kiskockát főzünk ki, ez már ős régi szokása a mi családunkba, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kiskockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kiskocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a keze munkája, és egészen más.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a Giro d'Italia résztvevőinek. Példakép vagytok a világ fiataljai számára. Közzétették 14. Leó júniusi ima szándékát. A hűség az egység táplálója a családban és az egyházban. Interjú Marton Zsolt váci megyés püspökkel, a Magyar Püspöki Konferencia családügyi bizottságának az elnökével.
Leó pápa a Giro d'Italia résztvevőinek. Példakép vagytok a világ fiataljai számára. 14. Leó pápa június 1-én fogadta a Giro d'Italia kerékpáros körverseny sportolóit a Vatikánban, amelyen áthaladtak. Arra buzdította őket, hogy ápolják az egész embert, testet és elmét, szívet és lelket. Kezet fogott a Maglia Rosa, a rózsaszín póló boldog tulajdonosával, az összesített győztes brit Simon Yates-szel, aki az élen hajtott a 3 kilométeres szakaszon végig a vatikáni kerteken. Vasárnap délután 3:30 14. Leó pápa üdvözölte a Giro d'Italia kerékpárosait, akik nem verseny keretében, hanem José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés pápai dikasztérium prefektusának kezdeményezésére. Ferenc pápa jóváhagyásával kiegészítették a római szakaszt és áthaladtak a Vatikánon. Az eseményt Vatikánvárosi Állam kormányzósága és az Atlética Vaticana együtt szervezte. A protomártírok terén, vagyis a Szent Péter Bazilika és a 6. pálterem között jött létre a várva várt találkozó a versenyzők és a pápa között. Most nem a gyorsaság volt a fontos, éppen ellenkezőleg. Semmi hajrá, előzés, ehelyett az nyert, akinek sikerült elkapni a 14. Leó pápa pillantását és részesülni áldásában. A Szentatya mellett Raffaella Petrini nővér, Vatikán városi állam kormányzóságának elnöke állt, illetve a verseny vezetői, akik átnyújtották a pápának a győzelmet jelképező híres máljarózát, a rózsaszín mezt. Ott volt még az összetett győztes Simon Yates, aki kezet foghatott 14. Leó pápával. Ezt követően a többi díjazott is odaléphetett a pápához, aki rögtönzött szavakkal, előbb olaszul, aztán angolul köszöntötte a résztvevőket.
Buongiorno a tutti, benvenuti in Vaticano. Un piacere poter salutarvi questa ultima tappa del Giro d'Italia.
Jó napot kívánok mindenkinek! Isten hozta önöket a Vatikánban. Szép napot mindenkinek! Tudjátok, hogy példát jelentetek a fiataloknak az egész világon. Tényleg nagyon kedvelt a Giro d'Italia, és nem csak Olaszországban. A kerékpározás, mint minden sport, nagyon fontos, állapította meg Leó pápa, majd közvetlenül a sportolókhoz fordult.
E spero che come avete imparato a curare il corpo, che anche lo spirito sia sempre benedetto e che siate sempre attenti a tutto l'essere umano, corpo, mente, cuore e spirito.
Remélem, hogy amiképp megtanultátok ápolni a testeteket, úgy a lelketek is mindig áldott lesz, és mindig odafigyeltek az ember egészére, testre és elmére, szívre és lélekre.
May you know that you are always welcome. Here in the Vatican, you are always welcome by the Church, which represents God's love for all people.
Ezután anyanyelvén angolul is szólt pár szót 14. Leó pápa, emlékeztetve rá, hogy itt mindenkit szívesen látnak, mind a Vatikánban, mind pedig az egyházban, ami Isten szeretetét képviseli minden ember számára. Mosolyogva és a keresztjelével kísérte a továbbinduló kerékpárosokat a pápa, akiket jelenléte csöndes ereje támogatott. A 108. Giro utolsó szakasza nem csak a sportról szólt, inkább zarándoklat volt két keréken. A verseny helyett most a szimbólumoké volt a főszerep. Idén emléket állítottak Ferenc pápának a Remény Szentévében, mely hívek ezreit szólítja ma is Rómába, köztük a kerékpárosokat a világ minden tájáról. A vatikáni szakasz mintegy 3 kilométeren át vezetett a történelem és a csend, a kövek és a sóhajok között, végig a vatikáni kerteken át a városállam falai mentén, egészen a Lourdi szűzanya barlangjának másolatáig, a Szent János toronyig és a helikopter leszálló pályáig. Onnan ereszkedtek le a Mater Ecclesiae kolostorhoz, elhaladva a vatikáni vasútállomás előtt. Egy lelki utazás, Isten anyja ábrázolásai előtt, kezdve a jó tanács anyja mozaiktól, mely a 14. Leó pápának olyan kedves, ágostonos hagyományhoz kötődik. A föld számos pontján patrónájukként tisztelt Mária képek is szimbolizálják a sok nemzetiséget, ami a Giro versenyt is jellemzi. 159 kerékpáros vett részt rajta 29 országból. A vatikáni szakasz a Szent Márta háznál ért véget, majd a sportolók a Perugino kapunál hagyták el a városállamot, hogy megkezdjék a hivatalos szakaszt. 14. Leó pápa kapcsolata a sporttal már ismert. Bejárták a világ sajtót a fotók, amelyen együtt látható Jannik Sinner teniszezővel, majd fogadta a Serie A olasz kupagyőztes Napoli foci csapatát. De a kerékpározás története szorosabban összefonódik a pápasággal, pontosan 1946. június 26-a óta, amikor is 12. Pius pápa fogadta a Szent Damasus udvarban a Giro d'Italia versenyzőit, akik ezután indultak a Róma-Perugia 191 kilométeres szakaszára. Akkor Gino Bartali olaszországúti kerékpáros győzött. 12. Pius, 6. Pál, 2. János Pál is buzdította a Giro résztvevőit a hit és a remény útjain. Emlékezetesek a velencei pátriárka Albino Luciani szavai, aki 6 évvel később első János Pál néven lett pápa, aki 1972. május 20-án azt mondta, ha minden sport humánus, akkor nekünk, olaszoknak a Giro d'Italia a lehető leghumánusabb.
Közzétették 14. Leó júniusi imaszándékát. 14. Leó pápa közzétette első havi imaszándékát júniusra, amelyben arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindannyian vigasztaláljunk a Jézussal való személyes kapcsolatban, és az ő szívéből tanuljunk együttérzést tanúsítani a világ iránt. Leó pápa e havi imaszándékában így fogalmaz.
Let us pray that each one of us might find consolation in a personal relationship with Jesus and from his heart learn to have compassion on the world.
Imádkozzunk, hogy mindannyian vigasztaláljunk a Jézussal való személyes kapcsolatban, és az ő szívéből tanuljunk meg együttérzést tanúsítani a világ iránt. A hűség az egység táplálója a családban és az egyházban. Interjú Marton Zsolt váci megyés püspökkel, a Magyar Püspöki Konferencia családügyi bizottságának az elnökével.
Püspök atya, múlt hétvégén péntektől vasárnap estig tartották Rómában a családok, a gyerekek, a nagyszülők és a betegek jubileumát, amelyre egy bő 30 fős magyar küldöttség is érkezett, éppen Marton Zsolt, váci megyés püspök vezetésével, aki az MKPK családügyi bizottságának az elnöke. Nem, de a család, a família a keresztény ember életének legfőbb jellemzője?
Igen, valóban a család, ugye most éppen 14. Leó pápa is, mint család egyház köszöntötte a családokat. Az egyház első megtapasztalása kicsiben, az tulajdonképpen a családban kezdődik, mint egy sejtben, és minden igazi közösség, az egyház nagyobb közössége, plébánia közösség, de az egyházmegye, az egyházmegye, egyház is azért a családból, mint magból indul ki, úgyhogy nagyon fontos. Első számú közösségének lehet nevezni a családot.
A család jubileum hivatalos címében nem szerepelnek a szülők. Talán beírtik már eleve a családi körbe? Ugyanakkor a felsorolás kibontja a tartalmat a család fogalma után gyermekek, nagyszülők és betegek. Lelkipásztori szempontból nézve, hova, kikre lehetne helyezni a hangsúlyt a nagy családi körben?
Érdekes, hogy felsorolja a családdal kapcsolatosan ez a jubileum a gyermekeket, nagyszülők, betegeket. Lehet, hogy persze a családi körbe automatikusan beleértődnek a szülők, de úgy gondolom, hogy itt az a hangsúly kap most szavakat, amelyet már itt a Ferenc pápa is próbált megvilágítani, gyermekek, akik nélkülözik a szülőknek a szeretetét, akik ki vannak téve az erőszaknak, nagyszülők, akik sokszor nyilván a pápa a globálisan gondolkodik, a leselejtezés kultúrájának a részei, mondjuk a nyugati világban talán, és hát a betegek, akikre kiemelten kell számítani, vagy akikre kiemelten kell odafigyelni. Lelkipásztori szempontból úgy gondolom, hogy valójában igen, tehát a szülőket kéne első helyre helyezni, pontosabban a házas párt, akik szülővé válnak, hiszen a házasságból indul ki minden. Tehát azt gondolom, hogy a házasság, a házasságra való elvezetés, a segítés, a kísérés, aztán a jegyes oktatás és a házastársak ápolása, gondolása legalapvetőbb, hiszen a boldog házasságból lesznek boldog szülők, boldog gyerekek, és ebből adódik, hogy akkor a nagyszülőkkel is törődnek, az elesettekkel, a betegekkel, és boldog felnőtté válnak a gyermekek. Tehát valóban lelkipásztori szempontból a házastársak az első, akikből szülők lesznek, hiszen a család, a kisebb-nagyobb család ebből bontakozott ki valóban.
Mire elérkezett a családok jubileuma, Már is egy új pápa várta a zarándokokat, aki május 8-i megválasztása és aztán 18-i beiktatása után az első igazi jubileumát éppen veletek a családokéval kezdte. Gondviselésszerű, gondolom, ez az egybeesés.
Igen, valóban ez egy gondviselésszerű, a mennyei atya részéről valamiképpen egy ajándék, azt gondolom az új szentatya életében, illetve a miénkben is, hogy vele kezdhetjük a jubileumi évben a családokkal való együtt ünneplést, és hogy azt látjuk, hogy ő nagy szeretettel és őszinte odafigyeléssel fordul a családok felé, tehát nem pusztán udvariasságból, nem egy protokoll ez nála, hanem sokkal több, és éppen a vasárnapi beszédében is világos, hogy mennyire fontos a család és a családon belüli egység.
Péntek reggel a rádióba jövet, magam is találkoztam magyar családokat képviselő csoporttal, akik éppen akkor indultak a Szent Péter Bazilika Szent Kapuja felé, élén a püspök atyával, mint csoportvezetővel, vagy mint éppen családfővel, lehet így nevezni a te szerepedet.
Igen, hát örömteli ez a megszólítás, és éppen arról gondolkodtam, hogy valójában itt most mi nem csak 33 ember volt, akik úgy gondolták, hogy kimennek a családok zarándoklatán Magyarországról, hanem hivatalosan mi képviseltük a magyar katolikus családokat. És tulajdonképpen még tágabb körben a jó szándékú kereső embereket, családokat is. És hát, hogy itt, mint felelős, ott lehettem és vezethettem a csoportot, én nekem egy nagy lelki ajándékot, hát a saját lelki atyasságomat, apaságomat is így éltem meg.
De jó ezt hallani. Milyen volt aztán az első jubileumi találkozás a Szent Kapuval, aztán kicsikért beljebb a Szent Péter Bazilikában Péter sírjával?
Egészen sajátos és megérintő. Nagy tömegek, rengeteg ember mozdult meg most Rómában, és mégis azt éreztük, hogy valamiféle bensőségesség, valamiféle meghittség jött létre közöttünk, hogy mi, akik képviseljük a magyar katolikus családokat, egy kis maroknyi közösség, mint az első keresztények indultunk el, és így léptünk be. Többen már voltak a Szent Péter Bazilikában, én magam is, de azért ez egészen más, amikor a Szent Kapun lépünk át, aminek egy sajátosan fontos és egyedülálló üzenete van az életünkben, mi számunkra, megújulásról, a megtérésről, az újrakezdésről szól. Tehát egy egészen megérintő, szép, mély élmény volt.
Ennek az egész család jubileumnak a központi eseménye a vasárnapi szentmise volt. A teret megtöltötte, azaz 50 ezer lélek, sok család, igazán a világ 131 országában voltatok ott jelen. A szentatya homíliájából mi a legfontosabb gondolat, amit ki tudnám most számunkra emelni?
Hát számomra nagyon kedves az egység gondolata, hiszen a Focolare lelkiségben kaptam meg ezt, hogy mennyire lényeges, hogy a Krisztus hívők között legyen alapvetően egy egység, és minden más egység ebből a krisztusi szeretetből tud épülni, és ennek a legelseje maga a család. Hát a családon belül az evangéliumi gondolkodás, beszéd, cselekvés megvalósul, és az erre való törekvés, akkor minden egyéb építkezésünk, Isten országa építése, az egy plébánián, az egyházmegyében, az egész egyházban akkor áldott tud lenni. Tehát én nagyon fontosnak tartom ezt az egységet, és a Varga László püspökatyának van egy gondolata, amit szeretek fölidézni, hogy a gonosz minden karizmát képes utánozni, kivéve az egység karizmáját, ami Krisztusnak a legalapvetőbb üzenete, hogy legyenek mindnyájan egy, és hogy ő vele, ő általa mindnyájan egyé legyünk. Ezt tartottam leghangsúlyosabbnak és legfontosabbnak a mai világban, amikor annyi széttöretezettséggel találkozunk.
Püspök atya, a te szép jelmondatod az első korintusi levél elejéről, hűséges az Isten. Nem, de a hűség őrzi az előbb említett egységet?
Igen, valóban, hát nagyon kedves ez az egybeesés, hogy ha törekszik az ember az Istenhez való hűséghez, Isten mindig hűséges hozzánk, ne, én is ezért választottam ezt, de ha én törekszem erre és próbálom viszonozni, akkor ezzel egységet teremt ő vele. És hogyha Istennel egységben vagyok, akkor mindenki mással igazi evangéliumi egységet tudok építeni azon a módon, ahogy az szükséges. De azt gondolom, hogy a hűség táplálója az egységnek.
Ha valamit ki lehetne most emelni a téged megérintő személyes emlékek közül, akkor mit osztaná meg velünk?
Talán arról szólnék, hogy ugye több programon lehetett részt venni párhuzamosan, és itt megbeszéltük, hogy nem voltunk mindig csak egy programon, hanem a csoportot több részre osztottuk. Én Vincenzo Paglia érsekatyának a beszédét, a katekézisét hallgatta meg a Santa Maria in Trastevere székesegyházban, ahol idősekhez beszélt, és az időskor értékéről, és hogy mennyire fontos az idős embernek a bölcsessége, a békessége, az egység teremtése, és hogy igenis értékes az idős ember, és hogyha az idős embert megbecsüljük, akkor a fiatalnak is igazi boldog jövője lehet, és a családnak is. Tehát ez egy kölcsönösség, tisztelet és a szeretet. Talán engem ez érintett meg így most egész sajátosan.
Hazatérvén azt hiszem, hogy szent kötelesség kiosztani az itt kapott kegyelmeket. Milyen módon valósulhat ez meg? Ennek a közösségi tapasztalatnak az átadás akár a te részedről, mint püspök részéről, akár a munkatársaid részéről.
Én úgy gondolom, hogy ez egy különleges ajándék, hogy kint lehettünk Rómában. Átléphettük mind a négy szent kapott tulajdonképpen, átléptük hármat így együtt, a negyediket pedig csoportonként vagy egyénileg. Különleges ajándék volt, de hát nem mindenki tudja megtenni, hogy kijöjjön Rómába, hogyha valaki beteg vagy idős, de még Ferenc pápa írta a szent évre készülő üzenetében, hogy a szent évi zarándoklatot úgy is meg tudjuk tenni, hogyha beteg, elesett testvérünket meglátogatjuk, érte imádkozunk. Tehát ezt lélekben is meg tudjuk tenni, hogyha annak az értékét hazavisszük, hogy hát miről szól a jubileum, arról szól a jubileum, hogy újból térjünk vissza Istenhez, ha picit elkanyarodtunk az ő felé vezető útról, újra evangélium módon szeressük egymást, az evangélium igazságát képviseljük, éljük át, adjuk tovább, akkor minnyájunk életében a jubileum valóság lehet.
Kedves püspök atya, köszönöm a beszélgetést. Nagyon sok kegyelmet kívánok a munkádhoz, mint a püspök a családbizottságának az elnöke számára. Egyúttal adjon az Isten nektek erőt ahhoz is, hogy ezt a sok szép ajándékot, amit kaptatok itt ez alatt a három nap alatt, ezen a hétvégén tovább tudjátok adni, főként azoknak, akik leginkább rászorulnak. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm neked és a Vatikáni Rádió minden munkatársának is. Szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon fontos, és köszönjük azt a szolgálatot, amit a média által eljuttattok mindenkihez. Köszönöm szépen.
Marton Zsolt váci megyés püspökkel Páter Vértes Ajai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Gyóni Géza, csak egy éjszakára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára. Akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk, mikor a halálgép muzsikál felettünk, mikor láthatatlan magjak élaködnek, s gyilkos ólomfecskék szanaszét repködnek. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, gerendatöréskor szálka keresőket, csak egy éjszakára, mikor siketítőn bőgni kezd a gránát, s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák. Robbanó golyónak, mikor fénye támad, s véres vize kicsap a vén visztulának. Csak egy éjszakára küldek el őket, az uzsora garast fogukhoz verőket. Csak egy éjszakára, mikor gránát vulkán izzó közepén úgy forog a férfi, mint a falevél, s mire földre omlik, iszonyú omlás. Szép piros vitézből csak fekete csontváz. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a hitetleneket, s az üzérkedőket, csak egy éjszakára, mikor a pokolnak égő torka tárul, s vércsurog a földön, vércsurog a fáról, mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben, s haló honvéd sóhajt. Fiam, feleségem, csak egy éjszakára küldjétek el őket, hosszú, csahos nyelvel hazaszeretőket, csak egy éjszakára. Vakító csillagnak, mikor támad fénye, lássák meg arcuk a szanfolyó tükrébe, mikor magyar vért gőzölve hömpölyket, hogy sírva sikoltsák. Istenem, ne többet! Küldjétek el őket csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára, csak egy éjszakára. Hogy bújnának össze megrémülve, fázva? Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna? Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, hogy kiáltná bőgve, Krisztusom, mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Véreim, mit adjak árjáért a vérnek? Csak én megmaradjak. Hogy esküdne mind, mind, s hitetlen gőgében, akit sosem ismert? Hogy hívná Krisztust? Hogy hívná az Istent? Magyar vérem ellen soha, soha többet. Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Elhangzott Gyóni Géza, Csak egy éjszakára című verse, elmondta Fehér István. Gyóni Géza eredeti nevén Áhim Géza, magyar evangélikus teológus hallgató, költő, újságíró. 1884. június 25-én született Gyónon. Tanult Szarvason és Békés Csabán, majd 1902-től a Pozsonyi Evangélikus Teológiai Akadémián folytatta. Tanulmányait abba hagyva 1903-tól a nyugat-magyarországi híradó munkatársa. 1904-ben öngyilkossági kísérletet követett el. Felépülése után Gyónon jegyzőgyakornok volt. 1906-tól 1908-ig Budapesten közigazgatási tanfolyamot végzett. 1910-től újságírással foglalkozott, a Soproni Napló, majd a Szabadkai Bácskai Hírlap munkatársa. 1914-ben bevonult katonának. Premizsilnél orosz fogságba esett és a hadifogságban halt meg. Lírájában a háború dicsőítésétől annak teljes tagadásáig jutott el. Krasznojarszkban 1917. június 25-én hunyt el.
A nap imája.
Mindenkitől elhagyatva, a magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után. Mindenható örök Isten, mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgéseinket, és segíts meg minket, szegény magyarokat. Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták, királyunkat számkivetésbe hurcolták. Minket porigaláztak, minden szabadságunktól megfosztottak, és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk. A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk. Hallgasd meg esedezésünket, könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint. Ha a sok csapás a te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak. Ha a széthúzásunk oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre. Ha hűségünket akarod próbára tenni, tekints gyöngeségünket és rövidíts meg látogatásod idejét. Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik és a haza javára használják. Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat. Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt. Nagyasszonyunk és anyánk, kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökségedet, pártfogolj minket szent fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István országa újra életre támadjon. Amen.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.